Nem sokára itt a nyári ítélkezési szünet, értékeljük tehát az elmúlt fél évet a kúriai szempontból, a kúrián Darák Péter elnökkel. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük talán azzal, ami mostanában veti a legnagyobb hullámokat, hogy érzékenyítő tréningeket tartanak bíróknak. Ugye az OBH összesítése alapján 100-nál is több bíró vett ezen részt. Ön volt már ilyen érzékenyítő tréningen?
Nem volt szerencsém ilyen kurzuson részt venni, de el kell mondanom, hogy a néhány száz bíró ez töredéke az egy évben képzésen részt vett bírák számának, hiszen nem csak, hogy 3000 bíró működik Magyarországon, de ezek a bírák több szakmai képzésen vesznek részt évente.
Ha úgy van, ahogy a sajtó írja, hogy a Soros György által támogatott Helsinki Bizottság arra próbálja érzékenyíteni a résztvevőket, hogy például a polgári engedetlenség iránt tanúsítsanak megértő magatartást egy-egy ügyben, ami eléjük kerül, akkor önnek azzal nincs dolga?
Nem tudok ilyen törekvésről, de azt gondolom, hogy mindennapos az igazságszolgáltatásban, hogy megkívánják győzni a bírákat valamilyen véleményről. A bíróság az a meggyőzés fóruma, arról szólnak a perek, hogy a bírákat valamilyen véleményről meggyőzzék. Én azt hiszem, hogy ez a helyzet sem nagyon különbözik ettől, és a bírák felnőtt emberek el tudják dönteni, hogy mi az, ami megfelel a törvényeknek, és mi az, ami nem.
Abban a helyzetben is, hogyha mondjuk a trénerrel találkoznak, mint aki egy gyanúsítottat, vagy valakit véd a bíróságon, tehát a saját trénerével találkozik?
Ez egy teoretikus eset, de az sem szokatlan, ha egy egyetemi oktató másodállásban ügyvédkedik. Tehát elképzelhető, hogy valaki a korábban őt vizsgáztató egyetemi tanárral találkozik az ügyvédi pulpituson.
Van három, beszéljünk úgy az elmúlt fél évről, hogy ketté bont, vagy van egy elmélet és egy gyakorlati része az önök munkájának. Kezdjük az elmélettel, különféle uniós projektekkel, meg kollégákkal, európai uniós kollégákkal egyeztetek arról, hogy mi az a három karakter, aminek meg kell felelni a magyar ítélkezésnek is, meg az európai ítélkezésnek is, ez a minőség, hatékonyság, függetlenség. Hát ezek elég elméleti fogalmak, és de azért haladjunk végig rajta, hogy a minőség például az, annak az ellenkezője szerintem nem is értékelhető egy bírói munka esetében, nem? Tehát a nem minőségi bírói munkának mi lehet a leírása?
Ha szűken értjük a minőséget, akkor természetesen arra gondolunk, hogy az ítélet legyen meggyőző és megalapozott. Azonban az a kutatás, amit a lett, litván és spanyol legfelsőbb bírósággal közösen végeztünk, arra mutat rá, hogy a bírósági döntések minőségénél többet foglal magában az igazságszolgáltatás minősége, mert együtt kell értékelni a bíróság interakcióival, más szervezetekkel, más személyekkel való kapcsolatával és folyamatával. Mert az a tapasztalat, hogy sokszor a bíróság terhére írnak például egy rendőrségi nyomozás hiányosságait, vagy egy tétovázó ügyészi fellépés nehézségeit, tehát összeadódnak az igazságszolgáltatás szereplőinek teljesítményei.
Az ügyfél, a gyalogos, ő csak igazságszolgáltatásra találkozik, nem legfelsőbb és középszintű bíróval.
Így van, és erre konkrét példát is tudok mondani, az egyik nagy érdeklődést kiváltó ügyünkben a bíróságok pedig nagyon hosszú eljárás zárult le. A bíróságok gyakorlatilag a lehető legkevesebb idő alatt elvégezték a munkájukat, ellenben az azt megelőző eljárások nagyon hosszúra nyúltak.
Függetlenség témakör. Mi az, ami leginkább támadja manapság a magyar bírók függetlenségét?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon körültekintő szervezeti munka zajlik a háttérben, amelyet integritás címen szoktak összefoglalni, és amely azokra a veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek a bírói függetlenséget veszélyeztetik. Én azonban meg kell mondjam, hogy optimista vagyok ebben a kérdésben, és mindig bízom abban, hogy a bírák megfelelő alapállással felnőttként állnak hozzá ezekhez a kérdésekhez. És az elmúlt évek mutatják, hogy nagyon ritka az, amikor bírákkal szemben ilyen felvetéseket lehet megfogalmazni.
Az például ilyen, hogy börtönnel fenyegetnek egy jogerős ítéletet kimondó bírót. Ugye a DK-s politikusok tették ezt meg a sukorói telekcsere ügyben. Konkrétan az egy jogerős ítélet volt, és azt mondják, hogy börtönbe kell zárni az eljáró ügyészeket meg bírókat.
Ez körülbelül egy hónappal ezelőtt elhangzott nyilatkozat, és én szándékosan nem reagáltam rá, mert az a felfogásom, hogy közéleti szereplők politikai megnyilvánulásait a kúria nem kommentálja. De ennyi idő elteltével általános jelleggel el tudom mondani, hogy a legfőbb ügyészségnek ezt a nyilatkozatot kifogásoló közleményével teljes mértékben egyetértettem.
De ez egy történelmi dolog, nem? Ez nem minden nap fenyegetnek börtönnel.
Én azt hiszem, hogy elfogadhatatlan, hogy megtorlással fenyegessenek munkájukat végző ügyészeket, bírákat.
De ha már a konkrét ügyeknél vagyunk, és akkor átérünk a gyakorlati részre, ami az elmúlt fél évből látható volt. Ugye vannak nagy portfelvert ügyek, az egyik a sukorói telekcsere ügy, ahol ugyan letöltendő börtönbüntetésre ítélték a feleket, de mégiscsak kevesebb évre összességében, mint mondjuk első fokon. Aztán ott van a lúgos orvos ügye, és hát vannak devizahiteles jogegységi határozatok, amelyek szintén nagy vertek fel, és ott volt egy olyan következtetés, hogy ezek miért nem értek véget a legfelsőbb bírói ítélkezési fórumon, most kivéve a sukorói telekcserét. De ott is volt egy olyan dolog, hogy az igazságérzet, az általános igazságérzet mást mondott volna, mint amit végül a kúriai bíró mondott. Ez miért van? Ön nem így látja?
Vegyük tételesen az ön által felvetett ügyeket. A sukorói ügyben a kúria a másodfokú felmentő ítéletet követően elmarasztaló ítéletet hozott, és az én információim is az ítélet nyilvános szóbeli indokolásából származnak, amely maga is utalt arra, hogy az eljárás hosszú időtartama miatt kellett a büntetés kiszabásnál ezt enyhítő körülményként figyelembe venni. A devizahiteles ügyekkel összefüggésben pedig a kúria most már jó néhány évvel ezelőtt megfogalmazta azokat az első ügyek alapján megfogalmazott elveket, amelyek irányítják a gyakorlatot. Azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az utóbbi időben 7 előzetes döntéshozatali eljárási kérelemmel fordultak magyar bíróságok a luxemburgi Európai Unió bíróságához, és a kúria figyelemmel kíséri ezeknek az eljárásoknak a folyamatát, amennyiben ezen ügyekben, és meg kell említeni egy román ügyet is, ami hasonló tárgyú, más konklúzióra jut az Európai Unió bírósága, mint eddig, akkor ezt nyilvánvalóan a magyar ítélkezésben is érvényesíteni kell.
És akkor változhat talán a legtöbbet vitatott alaptétel, alapmondat, hogy ezek a szerződések, amikor valaki devizában adósodott el, és rajta kívülálló okok miatt bajba került, az árfolyam miatt, az egy érvényes szerződés vagy sem? Ugye most a kúriai jogegységi határozat azt mondja, hogy igen, az egy érvényes szerződés.
Ezekben az ügyekben én azt gondolom, hogy nem az érvényesség kérdése kapta a legnagyobb hangsúlyt, hanem az, hogy a bankok által adott tájékoztatás mikor minősül megfelelőnek és mikor tisztességtelennek.
Egyébként, amikor ezt a nehezen megfogható kifejezést olvassa a sajtóban bárhol, nyilván nem bírók tollából származóan, hogy az igazságérzettel nem áll össze a kúriai döntés, akkor azt átlapozza azokat a cikkeket?
Természetesen, hiszen az ítélkezés folyamatának értékeléséhez hozzátartozik az is, hogy az ítéletek visszhangját megismerjük, és én azt hiszem, hogy akár tagadjuk, akár nem, a bírák azért szeretik figyelemmel kísérni és elolvasni a saját munkájukról megjelent híreket.
Népszavazás ügyben is sok dolguk volt, és véletlenül lesz is a politikusok nyilatkozatait látva. Éppen áttengettek egyébként egyet, egy volt LMP-s képviselő népszavazását, de hát valóságos népszavazás cunami volt, amivel a kúriát megtalálták, ugye ez a fellebbezési fórum a választási bizottság döntésének. Hogy garantálja ön azt, hogy minden esetben elfogulatlan döntés szülesse, mert ezek azért politikai kérdések.
A népszavazási ügyekben a kúria közzétett ügyelosztási rendjének megfelelően döntenek tanácsok, tehát ugyanazok a tanácsok járnak el ezekben az ügyekben, ezért azt gondolom, hogy az elmúlt évek kiegyensúlyozott gyakorlata garancia arra, hogy a jövőben is ilyen döntések születnek, és az ön által említett legutóbbi népszavazási üggyel kapcsolatban ki kell emelni, hogy itt egyszerűen arról volt szó, hogy vajon kellően egyértelműen fogalmazták-e meg a kérdést, és a kúria úgy látta, hogy a foglalkoztatási jogviszony, illetve a jövedelem fogalma, ez kellően pontos ahhoz, hogy egy népszavazásban szerepelhessen.
De ez a ritka egyébként, hogy a választási bizottság álláspontját megváltoztatja a kúria.
Valóban, de ha megnézi a választási bizottságban a szavazási arányokat, ez egy nagyon szoros szavazási arányal eldöntött ügy volt.
Még egy példát, még egy ügyet említsünk, csak azért, mert ez unikális, és egy új szabály alkalmazása, és ez a jogos önvédelem szabálya, ez a bizony Harsányi Késelés néven elhíresült pár évvel ezelőtti per, ahol egy vitás eset tragédiával végződött, és felmentették az elkövetőt, mondván, hogy jogosan védte meg önmagát. Ugye ez egy vadonat új eljárási szabályok szerint született, illetve hát jogszabályok szerint.
Azért jó példa ez az ügy, mert korábban többször is szóba került már az, hogy a jogos védelem törvényi szabályai megváltoztak, és hogy a szituációs jogos védelmi helyzetben az arányosság feltételét már nem kell vizsgálni. Ha valakit éjszaka személy ellen irányuló erőszakos támadás ér, akkor azt megdönthetetlen vélelem szól amellett, hogy ezt az élete ellen irányuló támadásnak kell tekinteni, és ez azzal a következménnyel jár, hogy ha valaki a rendelkezésre álló eszköz közökkel védekezik egy ilyen támadás ellen, az jogos védelmi helyzetben van.
És a kell tekinteni, ezen van a hangsúly, nem? Tehát a bíró nem nézheti másként ezt a helyzetet, mint hogy életellenes támadás történt.
Így van, és ennek a törvényi szabályozásnak lehet az a hatása, hogy mindenki gondolja meg, hogy éjszaka támadást indít-e valaki ellen, vagy sem, hiszen a törvény, a jog az a védekező állampolgárt támogatja.
Darák Péter, a kúria elnöke, köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm.